testvérek, olvassuk és halljuk az igét a római levélből. A római levél 8. fejezetének 18. versétől a 25. eképpen.
Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, ne hasonlítanunk azok a dicsőséghez, melyik úgy megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja a Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valósága lángetetett, nem önként, hanem azért, aki az alá tette, azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadult a rokkalmatóságtól, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy a teljes teremtett világ egyenlőben pohárkodik és nyílt mindig. Nem csak ez pedig, hanem akkor a lélekszem lényének birtokosai, mi magunk is pohárkodunk magunkban. Hátára kívülságot, a mi testünknek megváltása. Mert reménységet tartottunk meg. A reménység pedig a láthatik, nem reménység. Mert akinek láthatik, miért reményünk is azt? Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes hűvéssel várunk.
Hallottuk az igét, imádkozzunk. Istenünk, neked adunk hálát, hogy az elmúlt napok munkálkodásai, örömei, gondjai után a nyugalom napjával ajándékozol meg minket. Téged magasztalunk, hogy életünknek rendet szabtál, hogy ebben a rendben a munkálkodás, a testi-lelki megújulás rendjében járhatunk. Köszönjük neked szeretteinket, hálát adunk otthonainkért. Köszönjük a nyár örömeit, és köszönjük a te népedet, a gyülekezet közösségét. Magasztalunk, hogy megszólítottál, Krisztus követésére hívtál, hogy betagoltál bennünket is néped közösségébe. Bocsásd meg, Urunk, hogy a mi életünk mégsem mindig téged dicsőítő élet volt. Bocsásd meg gyarlóságainkat, mulasztásainkat. Bocsásd meg, Urunk, hogy a mi életünk ugyan olvasta, ismerte az igét, de nem mindig volt gyümölcstermő. Mennyei Atyánk, most jöttünk, hogy együtt keressünk téged. Jöttünk, hogy jelenlétünkkel is hitvallást tegyünk rólad. Jöttünk, hogy egymáshoz tartozásunkat is kifejezzük és gyakoroljuk. Kérjük a te lelkedet. Legyen segítségül nékünk. Vezéreljen bennünket az ige által, hogy a mi életünk a reménységben megújulva legyen, jó gyümölcsöt termő a te dicsőségedre. Amen. A 154. dicséret, 154. dicséretet énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. Jézus apostola, és Timóteus testvér, a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt, a lélektől kapott szeretetetekről. Kedves testvérek, ugye tudjuk folytatni hit, remény, szeretet, e három, és nagyon jól ismerjük ezt a mondatot. A szeretet himnusz végéről, az 1 Korintus 13 végéről. Mi is volt itt a sorrend? Az, amit énekeltünk az előbb a 154. dicséretben is, a hit, reménység és szeretet. Ez volt a sorrendje a három kifejezésnek. A ma felolvasott újszövetségi napi igében is mind a három szerepel. De nem ebben a sorrendben. Vajon van-e valami különbség, van-e valami oka mindennek? A különbség megvan, mert nem ez a sorrend, de a hangsúlyban is van valami különbség. Mit jelenthet az, hogy Pál apostol a kolossi belieknek írt levél bekezdő részében mind a hármat említi, de nem ebben a sorrendben? Mi az 1 Korintus 13 sorrendjét szoktuk általában tudni kívülről, mint ahogy ez az előbb ki is terült, hiszen sokan már folytatták is. De hogy van az, hogy itt most nem hitremény szeretet, hanem hit szeretet remény sorrendben beszél, ír az apostol. Vegyük észre, hogy a korintusi levélben a nagyobb összefüggés, amiben és amikor mindezekről szól, ír az apostol, az éppen az, hogy a kegyelmi ajándékokkal a korintusi gyülekezet nagy része helytelenül élt, szeretetlenül élt, és a szeretet himnusznak van egy bekezdő mondata, amit általában el szoktak felejteni, mert az előző fejezet utolsó mondataként olvashatjuk, hogy egy kivált képben való utat mutatok nektek, és ekkor kezdődik az úgynevezett szeretet himnusz. Mert a korintusi gyülekezetben ott és akkor szeretetlenül éltek az Istentől való kegyelmi ajándékokkal. És ez végzetes, ez tragikus, és ige ellenes. Éppen ezért hangsúlyozza az apostol, hogy lehetnek nyelveken szólások, meg szólhatunk így és úgy és amúgy, mint a pengő cimbalom, de ha szeretet nincs bennünk, semmit vagyunk. Mert a szeretet az, ami itt a jelen való világban is, és ami az örökké valóságban is létező, fontos, megmaradó valóság. Hitre, reményre viszont csak a jelen való világban van szükségünk. A szeretet az, ami most is, és a színről színre látás világában is valóság. És legyen valóság közöttetek, korintusiak, ne szeretetlenül legyetek hívők. Na de mi lesz addig, amíg a színről színre látásig eljutunk? Mi lesz addig, amíg ebben a testben kell élnünk? Mi lesz addig, amíg ebben a világban kell élnünk? Mi lesz addig, milyen erőforrásból élhetünk? A Kolossai levél előbb olvasott bevezető szakasza erről beszél. Erről beszél, miközben Pál apostol hálát ad, hogy jó híreket hallott a kolossai gyülekezetről. Arról beszél, hogy milyen erőforrásból él az Isten népe, és kell, hogy éljen a hívő ember. Mert hogy ez a mi világunk sokféle kihívással és sokféle próbatétellel körülvesz bennünket. Mi lesz addig, amíg a színről színre látásig eljutunk? És ez a magyarázata, hogy az apostol itt e három kifejezést, hogy hit, remény, szeretet nem ebben a sorrendben, hanem hit, szeretet, remény sorrendjében említi meg. És ez nem egyszerűen valami tévedés, hanem ha újra figyelmesen átolvassuk, rá kell jönnünk, hogy nagyon tudatosan megszerkesztett bevezető szakasza a kolossai beliekhez írott levélnek. Mi lesz addig, amíg itt kell járnunk, ebben a testben, erőben és erőtlenségben, örömben vagy gyászban, betegségben vagy munkában, fiatalon vagy idősödve? Mi lesz addig, amíg a körülöttünk élő világ olyan, amilyen? Mi lesz addig, amíg az Isten népe támadások közepette kell, hogy éljen ebben a világban? A Reformátusok lapja legfrissebb számában van egy interjú Bölcskei Gusztáv püspök úrral. Az interjú hosszú, csak a bevezető szakaszát fogom elolvasni. A cikk címe: újabb hátrányos megkülönböztetés. A történelmi egyházak képviselői látogatást tettünk az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztériumban, hogy elmondjuk véleményünket a készülő új szociális törvénytervezetről. Ezen a találkozón a szaktárca minisztere nagyon pozitívan beszélt az egyházi intézményekről, az egyházak szerepvállalásáról. Mondhatom, bátorított bennünket, hogy a szociális alapellátásban is, például házi gondozás, otthonápolás, az egyházak minél nagyobb mértékben legyenek jelen. Ehhez képest valóban lesújtó a tény, ami napvilágra került, s a miniszterasszony sem cáfolta. Tudnillik, hogy írt egy levelet a miniszterelnök úrnak, amelyben idézőjelbe téve, tehát szó szerinti kifejezés, nem kívánatos következményként jelezte, hogy növekszik az egyházi intézmények száma, és az egyházak egyre inkább meghatározó szerepet töltenek be a szociális területen. Ez a két dolog nagyon fájdalmas ellentmondást tükröz, hiszen amit miniszterasszony levelében megfogalmazott, az azt jelenti, hogy valójában nincs szükség az egyháza, így a református egyház szerepvállalására. A másik nem kívánatos következmény, hogy több milliárd forintos hiány keletkezett az államháztartásban, vagy a minisztérium költségvetésében, ami azt sugallja, hogy az államháztartási hiány egyik fő oka az egyházak mohósága, telhetetlensége. Értetlenül állunk a miniszter asszony levelében megfogalmazottakkal szemben, és megint csak azt érezzük, hogy ezt a megközelítést egy vékony hajszál választja el attól, hogy országunk egyes vezetői újfent klerikális reakció képviselőiként tekintenek rám. Azt gondoltuk, ezt már régen elfelejthetjük. De emlékezzünk csak arra a heves vitára is, amely az egyházi iskolák finanszírozása körül alakult ki a tavalyi esztendőben. Óhatatlan, hogy ne látnánk összefüggést e két dolog között. Nem azért olvastam föl, hogy erről így, olykor úgy beszél. Olykor így, olykor úgy viselkedik. Milyen erőforrásból élhetünk mi hívő emberek? Ha ennyire bizonytalan a minket körülvevő világ, ha a törvények megtartása is ennyire bizonytalan, olykor még hatalomban lévők részéről is. Mi lesz addig, amíg a színről színre látásig eljutunk? Mi lesz itt a földi 60-70-80 esztendünk alatt? Most a Kolossai levél bevezető szakaszában három kifejezés szerepel. A három kifejezés ismerős, csak mi általában a szeretet himnusz utolsó mondataként szoktuk mondani, itt remény szeretet. És így is nagyon igaz, azon összefüggés szerint, ahogy ott a kegyelmi ajándékokkal rosszul élő gyülekezetet figyelmezteti és tanítja az apostol. Itt most egy pozitív példa van előttünk a Kolossébeli gyülekezettel kapcsolatosan, úgyhogy az apostol hálaadással emlegeti a Kolossé gyülekezet hitét, szeretetét és reménységét. Nézzük sorba ezeket. A hit. Ezzel kezdődik a korintusi levélben is. E3-as. A hit, amely hit nem általában hit. Sokfele barátunk mai napig összekavarja. Hiszek én Istenben, ugye sokszor hallottuk már. Igen, de már Jakab apostol azt írja, hogy az ördögök is hisznek, tudnélik Istenben, és rettegnek. Az még, hogy valaki az Isten létét hiszi, az még nem kereszténység. Hát az, aki legfőbb ellenvárosa, aki bennünket az Istennel szembe szeretne fordítani, ő maga, a gonosz is hisz az Istenben, hát másképp nem harcolna ellene. Vagyis amikor az Új Szövetségben ezt olvassuk, hogy hit, akkor egyértelműen Krisztus hitről van szó. Nem általában valamiféle Isten hitről. Az általában vett Isten hitnek általában semmilyen pozitív következménye nincs. Nincs gyümölcse az előbb olvasott ige kifejezésével szólva. A Krisztus hitnek kell, hogy legyen jó gyümölcse. Igazán megismertétek az Isten kegyelmét, ad hálát az apostol, és már itt a megfogalmazás utal rá kegyelem. A kegyelem pedig Krisztusban jelent meg. A hit tehát az egyik, ami erőforrás kell, hogy legyen a hívő ember számára, mégpedig a Krisztus hit. A Krisztus hit már kizárja a bálványozást. Az általában vett Isten hitbe sajnos nagyon sok embernél simán beletér tárgynak, embereknek, hatalomnak, ideológiának, vagy éppen önmagának a bálványozása. A Krisztus hit, azaz Isten kegyelmébe vetett hit. A megtérő, bocsánatot kérő és kegyelmet kapott ember hitéről van itt szó. Vagyis a kereszténység az hit általi élet. De ezzel azt is kimondtuk, hogy tárgya még nincs a birtokunkba teljesen. Hit általi élet. Ez a Krisztus hit kapcsolat a mennybe ment Krisztussal. Mi ebben a világban élünk, nem azt kérem, Atyám, hogy vedd őket a világból, hanem hogy őrizd meg a gonosztól. Mi most itt még hitben járunk, és nem látásban, ahogy más helyen fogalmaz az írás. Mi ebben a világban élünk, ahol mindenféle hatás ér bennünket, ahol olykor lesújtó és megdöbbentő nyilatkozatokkal kell találkozni, és cselekedetekkel. Milyen erőforrásból élhetünk? Először is akkor vagyunk hívő emberek, ha valóban Krisztus hívő emberek vagyunk. De a hit azt is jelenti, hogy még nincs minden a birtokunkban. Másodszor. Az apostol hálát ad a kolossai gyülekezet szeretetéért. Ez a szeretet a testvéri közösségre, a másik hívő emberre, a hívők közösségére irányul. És megint nem valami általános természeti jelenségről van szó. Nem, minthogyha az aláértékelni az írás. De nem egy általában vett szeretet, ami a bűneset után is töredékesen megmaradt az emberben, hanem a testvéri közösség, a hívők közössége, a szentek iránti szeretet, ahogy itt Pál apostol fogalmaz. Itt erről van szó, ezért ad hálát. Ez a szeretet más és több, mint az általában lévő természeti szeretet. Hiszen sok embert ismerünk olyat, aki szeretetteljes ember. Próbál mások felé segítőkészen viselkedni. Láthatjuk most nehezebb, árvízes, küzdelmes időkben, hogy sokan elindulnak, hogy segítsenek, nem keresztény emberek is. De a hívő embernek tudnia kell, hogy az általános felebaráti szeretetnél több az a fajta szeretet, és más az a fajta szeretet, amely szeretetről az írás beszél, és ami a hívő embert kell, hogy betöltse. Hiszen ez a szeretet összefogja, mégpedig egyedülálló közösségbe, összefogja a nagyon különböző hívőket. A Krisztusban, fogalmaz másik helyen az apostol, nincs zsidó vagy görög, bár megmaradnak a nemzeti különbségek. Nincs férfi vagy nő, bár megmaradnak a teremtésbeli nemi sajátosságok és szerepek. És nincs szolga és szabad, bár soha nem lesz osztály nélküli társadalom ezen a földön. Mindig lesznek különböző rétegei a társadalomnak, de a Krisztus hívők között egy egyedülálló közösségnek, szeretett közösségnek kell lennie, és ez a szeretet fölé tud emelkedni, fölé kell, hogy emelkedjen azon különbözőségeknek, amelyek itt a földi létben megvannak közöttünk. Az valamennyi szent iránti szeretet, ahogy Pál apostol fogalmaz, mindezért hálát adok, mert hallom, hogy van közöttetek kolossébeli hívők. De egyúttal itt az is kiderül, hogy ez a szeretet, ez nem valami misztikus megnyilvánulás. Nem az egyes hívőnek kontrollálhatatlan, belső valami vallásos élménye. Ez nagyon jól ellenőrizhető, kontrollálható, látható valóság. Mert Kolosséban megjelentek valakik, akik a hitet, a Krisztus hitet is valami belső egyéni misztikus élmény irányába szerették volna elvinni. Napjainkban is jelennek meg ilyenek. Lehet találkozni olyan emberekkel, akik beszélnek nagy lelkesedéssel és tűzzel és halleluja és dicsőség az Úrnak, és minden kezük lábuk jár. Azonban, ám legyen mindez igaz és valóságos, de az írás arról beszél, hogy az igazi szeretet az kontrollálható, valóságos, a hétköznapi életben megvalósuló szeretet, hívő és hívő ember között. Ez egy kézzel fogható kapcsolat a hívők között. Ezért fogalmaztam így, hogy egyedülálló közösségbe foglalja össze ez a szeretet a Krisztus hívőket. És ez az, amit meg kellene mutatnunk ebben a világban. Ez az a több, hiszen e világban is van bizonyos szeretet és bizonyos összefogás. De az a fajta szeretet, amelyre a Krisztus hívott minket, az más és több kell, hogy legyen. És harmadszor elérkeztünk a reménységhez. A reménység az a mennyre irányul, a még nem teljesen látható valóságra, az Isten ígéreteire irányuló reménység, amiről azt mondtam korábban, hogy a hitnek a tárgya még nincs teljesen a birtokunkban. A reménység, mely készen van a mennyben számunkra, fogalmaz az apostol. Még nem teljesen itt megfogható, megmarkolható, birtokolható, de már kóstolható, Nem véletlen mondja egyik énekünk, érzem, hogy az örök élet már a földön az enyémben. A reménység, vagyis a teljességet a jövő rejti még. Még annak töredékét ismerjük és éljük itt. Ezért beszél a Szentírás olyan sajátságos megfogalmazással az Isten országáról. Ezért mondja Jézus egyikszer azt, hogy közöttetek van, bennetek van, másikszor arról beszél az ige, hogy eljövendő. Igen, valami elkezdődött, de ez még nem a teljes. Valami már jelen van, de még nem a teljest ismertük és tapasztalhattuk meg. A reménység teljességét tehát még a jövő rejti. Még ezután lesz a miénk mindez. Ezután ismerhetjük meg igazán. Nem véletlen tanítja a római gyülekezetet is az apostol a hittel kapcsolatosan, hiszen ilyet hallottunk az előbb, mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. De ez a reménység gyümölcsöt termő, jó gyümölcsöt termő reménység kell, hogy legyen életünkben. Vagyis itt már most valamit megtapasztalhatunk, átélhetünk és megélhetünk az Isten által készített teljességből. Miért írja mindezt Pál apostol? És itt szeretnék visszakanyarodni a bevezetőben föltett kérdésre. Hiszen a korintusi levél más történeti helyzetében ez a sorrend volt: hit, remény, szeretet. Hitreményre most itt van szükségünk csak, a színről színre látásban már nem kell hinnünk, amikor ott vagyunk az Úr szín előtt. De a szeretetre már most is, és az örökké valóságban is, mint valóságra tekinthetünk. A Kolossai levélben viszont az apostol másmilyen sorrendbe teszi ezt a három kifejezést, hiszen hit, szeretet, reménység sorrendről beszél. Miért? Nos, mindaddig, amíg a színről színre látás világáig eljutunk, másképp is mondhatnánk, amíg ebben a testben kell élnünk, amíg ebben a világban kell élnünk, és ez a világ olyan, amilyen, amire a bevezető interjú néhány sorával is utaltam, akkor addig mi lesz? Milyen erőforrásból élünk? Mi adhat reménységet nekünk, hogy mégis jó gyümölcsöt teremjünk? Mi adhat nekünk reménységet, hogy szeretetben elfogadjuk egymást és megéljük ezt a közösséget? Pál apostol célja, hogy megerősítse a kolossébeli hívőket. Az Isten igéjének a célja, hogy megerősítsen bennünket. Észrevehetjük tehát, hogy a most olvasott napi ige sorrendjében és sorrendje a jelenben igazít el. A jelenben. Mert itt most még hitben járunk, itt most még reménységben élünk és cselekszünk. Még nem a teljességet látjuk, még csak valamit kóstolunk belőle. Megerősíteni akarta a kolossébelieket, amikor Istennek hálát ad, hogy ezekről hallott, hogy ez megvan a kolossébeli gyülekezetben, és hogy ebben erősödjenek. És meg akar erősíteni bennünket, ma élő keresztényeket és gyülekezetet is. Eligazít tehát a jelenben. Nem a misztikusnak tűnő élmények után kell rohangálni a hívőnek, nem attól leszünk jobb hívők, hogy kontrollálhatatlan élményekről kezdenek némelyek beszélni, hanem nekünk reménységben kell járnunk és cselekednünk. Ha ez a három működik, tudnélik a hit, szeretet és a reménység, akkor vagyunk Isten gyermekei. Akkor vagyunk. Nem akkor, hogyha valami rendkívülinek tűnő dolgokat kezdünk hangoztatni. Megerősíteni akar bennünket, ma élő hívőket is az ige, amikor a megtapasztalás, vallás, a keresztény élet megtapasztalása, az Isten kegyelmének megtapasztalása, a lélek munkájának megtapasztalása, és a várakozás, hogy tudnék, még nem teljesült be, még nem a teljes, még nem a színről színre látás, ennek a helyes egyensúlyára tanít. A kereszténységben volt mindig erre kísértés, és lesz is emberi gyarlóságaink miatt, hogy ez a bibliai egyensúly, a keresztény élet megtapasztalása, és a keresztény várakozás, reménység, helyes egyensúlya felboruljon. Hol erre, hol arra. Ki vérmérséklete szerint hajlik, vagy hajolhat az egyik, vagy a másik irányba borulni. De itt az ige határozottan tanít bennünket egy helyes egyensúlyra. A megtapasztalás, a hívő élet tapasztalata a már most és a még nem helyes egyensúlyára. És megerősíteni akar bennünket is az Isten igéje. Tudnélik, a reménység, az erős reménység segít türelmes várakozásra. Amikor még valami nem teljesül be. Hiszen bennünk is ott van, és ez egy bizonyos határig nem baj, az a szent türelmetlenség, mint amikor a kicsi gyermek karácsony közeledén hányat kell még aludni? Mert ő így tudja számolni az időt. És megkérdezi, és naponta háromszor megkérdezi, hogy és még hányat kell aludni? Hogy végre ne csak reménység legyen, ígéret legyen, hanem beteljesülés legyen számomra. A karácsony. A reménység türelmes várakozásra segít. Nem kapkodásra, nem szektás elhajlásra, nem feladásra, nem megadásra, nem kiszolgálásra, nem félelemre, hanem türelmes várakozásra. És ez a várakozás egy aktív várakozás, gyümölcstermő várakozás. De ez a reménység megtanít a helyes értékrendre is. Mert a mi világunk mikor mit kínál, mikor mit dicsőít, mikor mivel akar becsapni. De olykor még vallásos köntösben is megjelennek ilyen vagy olyan értéknek kikiáltott dolgok. Egy helyes értékre és értékrendre tanít ez a reménység, amiről itt az apostol beszél, és amit itt harmadikként említ, mert a reménység a jövendőre vonatkozik, de ide hat mostani életünkre. És ezért harmadikként említi itt az apostol. Szükséges tehát a helyes tanítás. A helyes bibliai tanítás erősíthet meg és tarthat meg bennünket a Krisztus hitben, a kitartó reménységben. Ha hiányos, ha töredékes, ha netalán emiatt téves a Biblia ismeretünk, akkor könnyen áldozatai lehetünk bármilyen becsapásnak. Saját vallásos lelkendezéseink, vagy mások nagy vallásos trükkjeinek. De ha helyes, jó bibliai tanításunk van, ismeretünk van, akkor ez segít nekünk a helyes értékrendben megmaradni. Megerősíteni akarja az apostol a kolossé belieket, akik jó úton jártak, ezért hálát adott az apostol, és tovább akarja őket erősíteni, amikor hálaadással emlékezik, hogy náluk a hit, szeretet, reménység hármasa működik. Ez a reménység segít küzdeni most is a jóért ebben a bűnnel terhelt világban. És kinek, hanem a hívő embereknek kell, hogy erős reménysége legyen. Annak ellenére, ami történik körülöttünk, Uram, bocsánat, néha még bennünk is. Annak ellenére, hogy olykor olyan dolgokat kell tapasztalni, amiről azt hihettük, hogy már túl vagyunk történelmire rajta. Igen, a reménység segít küzdeni most is a jóért. Az ige szerint való jóért, nem pedig a társadalom pillanatnyilag jónak gondolt, vagy a hatalmon lévő pillanatnyilag jónak hirdetett eszméért, hanem az Isten igéje szerint való jóért. Ez a reménység segít küzdeni egy bűnnel terhelt világban, hogy ne adjuk föl. Az apostol ezért említi harmadikként és hangsúlyosként, és nem úgy, mint a Korintus levél, hogy hit, remény, szeretet, mert ott a szeretetlenség hiányát próbálta ellensúlyozni ezzel a hangsúllyal, itt pedig éppen a reménység szükségességét húzza alá az apostol, hogy reménységben tartatunk meg. Végezetül tehát, milyen erőforrásból élhetünk? Erőnk forrása, talán többeknek ismerős ez a debreceni televíziós műsor cím, a vallási műsor címe. Milyen erőből, erőforrásból merülhetünk? Ez a bibliai reménység lehet az erőforrás. És ekkor nem fogjuk feladni, nem esünk kétségbe, hogyha olykor elszomorító jelenségekkel találkozunk is. Szeretett testvérek, a Szentírás egy csodálatos hármas kifejezése, ime más helyzetben másképpen szólal meg, mert arra volt szükség. Nekünk ma különösképpen a Kolosséra van szükségünk, ahol hit szeretet után a reménységet hangsúlyozza az apostol. A reménységet akkor, amikor nagyon sok vele barátunk kétségbe esett, csalódott. Én nem így gondoltam. Eltelt jó néhány esztendő, és még mindig itt tart népünk. A reménységre van szükségünk, hogy ebben megerősödjünk, ha magunkra nézünk, a hívőkre, az egyházakra, a gyülekezetekre. Hát én többet, szentebbet és jobbat gondoltam már ennyi idő alatt, ha csak a rendszerváltás utáni időket nézzük. Ez a Krisztusba vetett hit, és ebből a kegyelemből táplálkozó reménység az, ami erőt adhat, és adjon erőt nékünk mai küzdelmeinkhez. Amen. A 274. dicséret, 274. dicséret első és utolsó, azaz negyedik versét énekeljük. Ki Istenének átad mindent. Örök életet. élet reménységével járni, cselekedni mulandó világunkban. Segíts, Urunk, hogy reménységgel békét, örömet sugározzunk, hogy készek legyünk a jót cselekedni, bármilyen is a minket körülvevő világ. Könyörgünk így, betegekért, erőtlenekért, hogy a Te irgalmas szeretetedet keressék. Könyörgünk gyászolókért, hogy szívük szomorúságát Te előtted öntsék ki, tőled és általad nyerjenek vigasztalást. Amikor itt a földi létben búcsúzni kellett, akkor a Krisztus által elkészített örök élet bizonyossága vigasztalja őket. Könyörgünk a tanév kezdetén diákokért és tanárokért, és kérünk a hitoktatásért, hogy minél több szülő komolyan érezze, szükséges, hogy gyermeke bibliai ismeretet kapjon, és megismerve a Te irgalmas szeretetedet, hitre juthasson. Így kérünk, hogy a szülők felelősen neveljék gyermekeiket, és így kérünk, hogy segíts a hitoktatásban is hűségesen szolgálnunk. És könyörgünk, Urunk Istenünk, egyházunk megújulásáért is, hogy ne a habok, ne a szelek, ne a körülmények határozzák meg, hanem mindenek előtt a Te igéd, a mi cselekedeteinket. Segíts, Urunk, hogy jó gyümölcsöt teremjen gyülekezetünk és minden gyülekezet élete, hogy így nemzetünk erkölcsileg is emelkedhessen. Urunk Istenünk, tőled kérjük az áldást, és kérünk, segíts bennünket, hogy tudjunk hitben, szeretetben, jó reménységgel járva dicsőségedre munkálkodni. Amen. A reménység Istenet legyen, töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által.